Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde?
Egyelőre mérsékelt optimizmus látszik a budapesti értéktőzsdén, ahogy egyébként a nemzetközi piacokon is. A Bux Index most 0,75%-os erősödéssel kezdte a napot, vagyis viszonylag jó a hangulat, és jelentősnek mondható néhány perccel a nyitás után ez a plusz. És a vezető papírok többségénél is emelkedést látunk a pénteki záró árfolyamhoz képest. Az OTP árfolyama 1%-kal 13.730 forintra emelkedett, a Richter minimális 0,1%-os pluszban van egyelőre 8.170 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal 401 forint 50 fillérre drágult, míg a MOL egyelőre a legnagyobb nyertese a mai nyitásnak 2266 forintba kerül, ami 1,25%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma? Ugye nemrégiben a GKI kiadta a konjunktúraindexét.
Várhatóan a GKI konjunktúraindexnek nem lesz jelentős piaci hatása, és ma igazán fontos makroadatok sem érkeznek. A világban továbbra is elsősorban a koronavírusra és a vakcinákkal kapcsolatos hírek uralják a nemzetközi híráramlást. A hét további részében azonban lesznek majd érdekes makroadatok és döntések, amelyek befolyásolhatják akár a piaci hangulatot is. Ugye holnap a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tart kamatdöntő ülést, ahol nem számítunk alapvetően jelentős változásra. A legnagyobb kérdés az, hogy egy bank kommunikációjában történik-e bármilyen módosítás decemberhez képest. Szerda este a Fed kamat döntését ismerhetjük meg, csütörtökön pedig érkezik a negyedik negyedéves amerikai GDP adat, ezek mind olyan statisztikák és ülések vagy döntések lesznek, melyek befolyásolhatják majd a piaci hangulatot.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint további erősödéssel kezdte a napot, így most 357 körül járunk az euróval szemben. Most már napok óta azt figyelhetjük meg, tehát a múlt hét második felében is azt figyelhetjük meg, hogy kitörés határán van a forint. Tehát ha a 355-356-os szintet sikerülne elérnie, akkor további jelentősebb tér nyílhatna meg a forint erősödése előtt. A 360-as lélektani határ alatt most már úgy tűnik, hogy sikerült megvetni a lábát a magyar devizának, de kellene még egy pici erősödés ahhoz, hogy igazán kitörésről beszélhessünk. A dollár most 293 forint 20 fillérbe kerül, az angol font pedig 401 forint 80 filléren áll.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szakmai vitairatot jelentetett meg a Magyar Nemzeti Bank a vállalati zöld finanszírozásról, ezen belül a megújuló energiatermelési ágazatban rejlő kihívásokról és lehetőségekről, tájékoztatta az Inforádiót az MNB felügyeleti szóvivője. Minder Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
Elsőként a Magyar Nemzeti Bank a hazai megújuló energiatermelés finanszírozási feltételének a kapcsán tett közzé vitairatot. Hasonló a cél, mint korábban a zöld kötvény kibocsátás előmozdítása érdekében. Tehát szeretnénk valamennyi érintett felet, nem csak a finanszírozási oldalt, az iparági szereplőket, illetve a szabályozói oldalt is egy közös gondolkodásra invitálni, hiszen egy nagyon ambiciózus új nemzeti energiastratégiánk van, amelyik a jelenlegi megújuló energiatermelést, ami kb. 3 gigawatt, 2040-re több mint megnégyszerezni szeretné. Ehhez egy nagyon jelentős beruházási, finanszírozási igény szükséges, hiszen 2000 milliárd forintnyi beruházási és 1500 milliárd forintnyi finanszírozási összegből teremthető elő ez a terv. Ehhez viszont az kell, hogy a szereplők, finanszírozási oldal, iparági szereplők, szabályozó oldal megértsék, átlássák, hogy milyen akadályokat, esetleg milyen teendőket kell átlátni, illetve leküzdeni. Ez a vitairat összegzi a jelenlegi helyzetet, megoldási javaslatokat is tesz, és tulajdonképpen ennek köszönhetően felgyorsulhat ez a bizonyos folyamat. Tegyük hozzá, hogy a Magyar Nemzeti Bank által 2020 decemberében kiadott zöldválti és önkormányzati finanszírozási tőkekedvezmény pontosan a megújuló energia finanszírozása helyezi az egyik hangsúlyt, tehát a vállalatok ilyen jellegű finanszírozása esetén a bankok tőkekedvezményt kapnak a finanszírozás kapcsán.
Ez a vitairat kiknek szól, tehát kiktől vár visszajelzéseket az MNB?
Maga a vitairat is úgy készült, hogy leültünk a különböző szereplőkkel, bankokkal, bankszövetségen keresztül, iparági szereplőkkel, illetve megértettük a szabályozói szempontokat is, és tulajdonképpen mind a három szereplő számára ez most egy olyan összegzés, amiből meg tudják érteni, át tudják látni azt, hogy milyen kihívásokat kell teljesíteni. Ez felgyorsítja a finanszírozók, szabályozói intézmények, befektetők, beruházók, iparág és civil szervezetek, és hát tulajdonképpen a szakmai közönség gondolkodását is. Közös cél az, hogy meg tudjuk valósítani ezt a nemzeti energiastratégiát.
Minden Istvánt az MNB felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is megrendezi a lámfalusi konferenciát a Magyar Nemzeti Bank. Magyarországról több makroadat is érkezik, a Nemzetközi Valuta Alap pedig közzé teszi friss prognózisát. Gazdasági előzetes Sipos Ildikótól.
Hétfőn a Magyar Nemzeti Bank a járvány miatt ezúttal az online térben tartja meg a hagyományosan január utolsó hetében megrendezett nagy rendezvényét, a lámfalusi konferenciát. A programot idén is Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyitja meg. Az MNB 2014 óta minden évben olyan előadókat hív Magyarországra, akik a globális gazdaságpolitikát, ezen belül kiemelten a monetáris politikát és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdésekről formált nézeteiket osztják meg egymással és a szakmai közönséggel. Idén Gang Yi, a Kínai Népi Bank kormányzója, és Szapári György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének főtanácsadója is felszólal az online konferencián. A rendezvényen átadják a lámfalusi díjat is. A konferencia névadója az 1929-ben született és 1949-től Belgiumban élő Lámfalusi Sándor jegybankár tőkepiaci szakértő, aki az Európai Központi Bank elődintézményének elnökeként 1994 és 1997 között az euró bevezetésének előkészítéséért volt felelős. Hétfőn a Takarékbank agrárüzletágának vezetői elemzői háttérbeszélgetésen értékelik a szektorra ható tavalyi folyamatokat, és elemzik az idén várható kihívásokat. Az agrárszektor átlagban jól vészelt át a koronavírus válságot, vannak ugyanakkor olyan a horeka szektorhoz köthető ágazatok, amelyek talpra állítására 2021-ben még kellenek a plusz források. Kedden a Nemzetközi Valuta Alap teszi közzé friss előrejelzését Washingtonban, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa pedig megtartja idei első kamat döntőülését. Szerdán az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Fed is kamat döntőülést tart. Az MNB a tavaly decemberi utolsó kamat döntőülésén nem változtatott a kamat feltételeken, maradt a 0,6%-os alapkamat, és az egyéb eszközök feltételeiben sem volt változás. Az idei első kamat döntőülésen sem várnak az elemzők nagyobb változtatást. A hét második felében a Központi Statisztikai Hivatal a tavaly decemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat ismerteti, pénteken pedig közzéteszi a KSH a keresetek tavaly decemberi alakulására vonatkozó adatát.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan lehet kiadni a dolgozóknak home office idején a munkáltatói adóigazolásokat. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
E-mailben is elküldheti a munkáltató az adóigazolásokat a dolgozóknak január 31-ig. Ha pedig a munkavállaló egy az e-mailre adott válaszsal megerősíti, hogy átvette a dokumentumot, akkor az a részéről hivatalosan is aláírásnak tekinthető, mondta az Inforádiónak az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetője. Pence Dinát, Sipos Ildikó kérdezte.
Kötelező a munkáltatóknak kiadni a NAV igazolást január 31-ig, de az a kérdés, hogy kötelező-e ezt papír alapon megtenni, vagy van-e más lehetőség, hiszen nagyon sokan home office-ban dolgoznak.
Az igazolások kiadása az minden évben, mint tudjuk, a következő év január 31-ig, most ez a január 31-ként február 1-ig fog kitolódni. Ki kell adni a munkavállalóinak, vagy a vele bármilyen jogviszonyban álló munkavállalóknak, akár egyszerűsített foglalkoztatásba, vagy megbízással, vagy osztalék kifizetéssel, vagy ingatlana, vagy egyéb más módon megszerzett jövedelme alapján ezt az igazolást. Klasszikusan éveken keresztül nyomtattunk, printeltünk, másoltunk, pecsételtünk, aláírtunk, ami azért a mai időszakra már azért jóval egyszerűbbé vált, és igazodva az élethez, illetve a mindennapok alakulásához, itt már nem csak papír alapon szükséges kiadni ezeket az igazolásokat, hiszen azon túl, hogy valakik home office-ban vannak, vagy távmunkában dolgoznak, vagy megbízásosok voltak, nem biztos, hogy minden esetben elérhetőek, ezért papír alapon túl elképzelhető, mint ahogy eddig is, hogy postai úton. Feladás ajánlottan kell, hogy megtörténjen, bizonyító erővel bírnak az ajánlott szervények. Február 1-ig feladja a munkavállalói részére, illetve elektronikus úton is lehetséges. Az fontos mindenféleképpen tudni, hogy ezeket az igazolásokat alá kell írni, tehát cégszerűen hitelesen el kell látni aláírással, vagy valamilyen elektronikus bélyegzővel, vagy valamilyen időbélyegzővel, vagy ennek valamilyen megoldásával, hiszen ettől válik úgymondva hitelessé.
E-mailben hogyan történik ennek az iratnak a kiküldése?
A munkáltató, aki kiadja az igazolásokat, a kifizető, az minden esetben aláírja hitelesítő cégszerűen ezeket az igazolásokat, a szabályoknak megfelelően. Tehát az egyik oldal, azt mondhatjuk, hogy rendben van, elektronikusan mondjuk e-mail formájában titkosítva átküldi a munkavállaló részére. Az nagyon fontos információ, azt gondolom, hogy is oda is kell figyelni, hogy abban az esetben, hogyha a munkavállaló szeretné papíron, eredetiben, klasszikusan eredetiben megkapni ezt a nyomtatványt, akkor ezt kérheti a munkáltatójától, hogyha esetleg visszamegy dolgozni, vagy egyeztet az ügyintézőkkel, hogy neki mikor lenne megfelelő, mondjuk azon túl, hogy már megkapta bármilyen formában is elektronikusan vagy postai úton, de ő lehet, hogy március 15-én mégis szeretné ezt az eredeti papír alapú formátumot megkapni, akkor a munkáltatónak kötelesség ezt a részére kiadni.
De hogyan történik a munkavállaló részéről ennek a dokumentumnak az aláírása? Hiszen neki is alá kell írni.
Ő nem fogja tudni aláírni, az egyértelmű. Ilyenkor gyakorlatilag nem tudja aláírni. Ha személyesen találkozunk, akkor aláírja, átvette. Ha postai úton bármi gondja, baja van, esetleg is nem tartja megfelelőnek, mivel hogy hitelesen alá van írva a munkáltató részéről, postázásra kerül a részére, vagy e-mailen elküldése kerül azon az oldalon, hogy ő aláírta, az nincs meg. Viszont a munkáltatónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy ezt megfelelő határidőben kiküldte, postázta, átadta, e-mailezte a munkavállalója részére, és ez az aláírása idézőjelben a munkavállalónak, hogy ő átvette a postai feladóbevény formájában, átvette személyesen, illetve az e-mailt elolvasta, és visszajelzett, hogy igen, számára megérkezett az információ.
Tehát mondjuk, hogyha valaki ezt e-mailbe kapja meg, és ő ezt átveszi, elolvassa, válaszol erre az e-mailre, akkor ez aláírtnak tekintendő a dolgozó részéről?
Egyértelmű.
Hogyha a postai úton ugye megkapja, átveszi, aláírja a tértívevényt, amikor a posta kihozza, akkor ez a részéről az aláírással egyenértékű?
Így van, és a postai szabályai szerint, hogyha esetleg nem venni át az első körbe, a második körbe, akkor az gyakorlatilag érkeztetve úgy kell kezelni a munkáltató részéről.
Pence Edinát, az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 1-től a munkáltatók adómentesen kérhetnek dolgozóiknak koronavírus tesztet, ez is szerepel a 2021-es adómódosításokban. Erről és a személyi jövedelemadót érintő főváltozásokról Sipos Ildikó kérdezte Fajcsán Gábort, az RSM adóüzletág vezetőjét.
Az SZIA-törvényben 3-4 említésre méltó változás történt. Talán ami ide kívánkozik elsőként, az a lakás célú támogatások adómentessége. Fontos, hogy az otthonteremtési akcióterv keretében gyermeket nevelő családok számára egy otthonfelújítási támogatás igénybe vehető, ez például adómentes. Ez egy fontos elem, tehát nem kell SZIA-t fizetni az ilyen támogatások után. Ugyanúgy fontos lehet, hogy bizonyos körben, hogy a cégek járványügyi szűrővizsgálatokat fizethetnek a dolgozóiknak, tehát COVID-teszteket konkrétan. Ezeknek a költsége ugyanúgy SZIA-mentes, tehát a cégeknek nem kell plusz adóteherrel szembenézniük akkor, hogyha a dolgozóik számára ingyenesítik a szűrővizsgálatokat, tehát kifizetik helyettük. Ami a közszférában érdekes, hogy a kafetériában ők a szépkártya tekintetében egy alacsonyabb összegre voltak jogosultak rekreációs értékhatárban. Itt a közszféra dolgozóinál is most ezt a privát szférához emelték, és egyaránt most már 450 000 forintos felső limit lesz érvényes 2021-ben. És talán ami a nekünk tanácsadóknak, vagy aki adózással foglalkozik az adminisztráció oldalon a legérdekesebb, de talán az egyszerű állampolgár számára nem biztos, hogy annyira izgalmas, hogy rendbe tették az SZIA kedvezmények alkalmazhatóságának a rendszerét abban a tekintetben, hogy megpróbálták egy kicsit egységesíteni adóalapkedvezményekké tenni korábbi adókedvezményeket, és sorrendezni azt, hogy melyiket milyen sorrendben lehet igénybe venni, mit ugye az első a 4 vagy több gyermekes családanyák adómentessége, és akkor jönnek sorba az azt követő kedvezmények, a fogyatékossági kedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a családi kedvezmények. Ennek inkább az a jelentősége, hogy most a sokféle kedvezményben lehetett egy kis kérdés, hogy melyiket, mikor és hogyan lehet alkalmazni a másik előtt vagy után. Most pontosan sorrendezték, tehát egy egyértelmű szabályozás készült arra vonatkozva, hogy melyikre kedvezményt melyik után lehet igénybe venni.
Fajcsán Gábort, az RSM adóüzletág vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 31-ig kell befizetni a 2020-as bevalláshoz kapcsolódó élelmiszerlánc felügyeleti díj második részletét, hívta fel a figyelmet az Inforádióban a Nébih igazgatója, Wolpert Balást, Sipos Ildikó kérdezte.
Az élelmiszerlánc felügyeleti díj az egy hatósági díj, amelynek a befizetési határ ideje valóban 2021. január 31, azaz jövő vasárnap. Ezt az élelmiszerlánc azon szereplőinek kell megfizetni, akik bevallást készítettek, tehát akiknek élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallás kötelezettségük van a törvény által előírva.
Jellemzően kikről lehet szó?
Ez minden olyan élelmiszerlánc szereplőt érint, aki részt vesz az élelmiszerláncban a termőföldről az asztalig gyakorlatilag, tehát az előállítóktól kezdve a kereskedőkön keresztül, aki élelmiszerhez kapcsolódó tevékenységet végez, az mind érintett ebben a témában.
Hova kell befizetni ezt a díjat?
Ezt a Nébihhez kell befizetni, illetve a Nébihnek is egy elkülönített fizetési számlájára kell befizetni.
Milyen szankciókkal jár az, hogyha valaki nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek?
Amennyiben valaki nem vagy később tesz eleget a kötelezettségnek, akkor késedelmi pótlék kiszabására számíthat.
Ennek mi a mértéke, tehát mennyire elriasztó ez a késedelmi pótlék, mennyire ösztönzi az élelmiszerlánc szereplőit, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségnek?
Én azt gondolom, hogy kellően ösztönzi őket, hisz mondhatjuk, hogy nagy részben időre befizetik azt a kötelezettséget, tehát kevés azoknak a száma, akik elcsúsznak ennek a kötelezettségnek a befizetésével.
Hogyha nézzük a szereplőket, akkor körülbelül ilyenkor hányan kötelesek ennek a felügyeleti díjnak a befizetésére, tehát mekkora körről van szó?
Ez körülbelül egy ilyen 60-65 000 főt számláló sokaságról beszélhetünk ilyenkor. Ebben nyilván vannak vegyesen cégek, illetve vállalkozók is.
Wolpert Balást, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hogy áll a tőzsde? Mi változott az elmúlt percekben?
Egy picit fékezett a budapesti értéktőzsde a kezdeti erősödés után. A Bux Index még mindig 0,2%-os pluszban van, azonban a vezető papírok piacán is látszik némi elbizonytalanodás, elsősorban a Richter esetében, mely már 0,7%-os gyengülést mutat, de az OTP is 0,4%-os pluszban van már csak a nyitást követő 1% körüli erősödés után. A Magyar Telekom minimális 0,1%-os emelkedést mutat a pénteki záróárfolyamához képest, míg a MOL továbbra is 1%-os pluszban van, vagyis az olajpapír húzza felfelé egyelőre a budapesti értéktőzsdét.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint esetében egy pici gyengülést láttunk az elmúlt percekben. Ugye, ahogy említettem, a tőzsde nyitása után erősödéssel kezdte a napot a forint, és 357 körül járt az euróval szemben, sőt, kora reggel 357 alatt is járt a jegyzés. Most 357 forint 30 fillért kell adni egy euróért. Ez még mindig minimális erősödést jelent péntek estéhez képest. A dollár 293 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 402 forint 20 fillére áll most.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.